Nyelvédesanyánk. Szép szóval és pörölve, játékosan és komolyan, az anyanyelvről az anyanyelvért.
Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. Mai műsorunkban Deme László nyelvész professzorra, az Anyanyelvápolók Szövetsége alapító társelnökére emlékezünk, pályatársai és a szövetség fiataljai segítségével. Deme László nyelvész a társadalom nyelviségének és a nyelviség társadalmának fáradhatatlan búvára, anyanyelvünk hűséges ápolója, 1921. november 14-én született, és 2011. június 6-án hunyt el. Sokirányú nyelvészeti munkásságát nyelvészbarátai emlékeivel kíséreljük meg felvázolni. Az Anyanyelvápolók Szövetségében végzett tevékenységéről pedig talán az beszél a legszebben, ahogy a fiatalok emlékeznek rá. Vaha Imre nyelvész, a Kodolányi Főiskola címzetes docense.
Deme László munkássága négy nagy területhez köthető. Az egyik a tudományos munka. Mindig olyan témákkal foglalkozott, amelyeket más kevésbé vagy egyáltalán nem dolgozott föl, a nyelvjárás kutatástól kezdve a fonetikán át, a mondat fonetikán át egész a szövegtanig. Mint egy csapást vágott az őserdőbe, és utána az apró munkát nagyon sok esetben másra hagyta. Ilyen apró munkás voltam utána a kiejtés terén én is. A másik terület a tudomány népszerűsítése, illetőleg a tudományos ismeretterjesztés, amikor nem elemistás és nem középiskolás fokon, de a köznyelvre lefordítva megfogalmazta a nagyközönség számára azokat az elveket, amelyeket korábban vagy ő, vagy nyelvész kollégái az anyanyelvről kidolgoztak. A harmadik terület, ez a mozgalmár munkásság, amely valahol találkozott Pécsi Blankának az alapítványával és Pécsi Blankának a Beszélni nehéz könyvével. A negyedik nagy terület az igényes köznyelvi kiejtésnek a művelése. Itt talált meg ő engem a munka számára.
Deme László tudományos munkásságából mi fog bizonyára fönnmaradni, amit az ő nevéhez fog kötni majd az utókor?
Egyrésztről a tudomány népszerűsítésnek egy bizonyos formája fog fönnmaradni, nem biztos, hogy a nevével együtt. Közérthető nyelven a művelt vagy műveltebb nagyközönség számára fogalmazta meg azokat az elveket és azokat a gyakorlatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mi a hétköznapokban igényesen tudjunk egymással kommunikálni. A másik, ami igazán újszerű nála, az a szövegvizsgálat, a szövegtani kutatásai. A szövegtan a nyelvészeti kutatásban teljesen új. A szöveggel korábban a retorika foglalkozott, Deme összehozta a retorikát és a szöveg szerkezetének, a megvalósult szöveg szerkezetének a vizsgálatát, elsősorban azt, hogy a szövegbe beszerkesztett és a szövegbe beépülő mondatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Na most megint itt volt Demének a sajátossága, hogy ezt megfogalmazta a nagy közönség számára is, tehát egy nem hagyományos retorikára épülő fogalmazástan, talán lehet így mondani, vagy szerkesztéstan, vagy retorikai alapismeretet adott a nagy közönségnek. Na most az EGRI kiejtési konferencián, azt hiszem 1964-ben ő kifejtette, hogy társadalmi igény alapján szükség lenne egy kiejtési kézikönyvre. Ennek a szerkezetét ő fölvázolta, de mondjuk azt, hogy a nagyobb egységeit áthárította más munkatársokra. Az EGRI kiejtési konferencián már idején már megvolt Pécsi Blanka alapítványa, csak akkor erről senki nem tudott. Emögé állt oda Deme, és azt a mozgalmat, amit Pécsi Blanka elindított, egy laikus mozgalmat. Ezt a mozgalmat Deme tudományos oldalról megtámogatta, és segített a megszervezésében. Most ennek lett a következménye egyrészről a rádióadások sorozata, másrészről az egész beszélni nehéz mozgalom, amely tudatosított bizonyos mondaton belüli hangzásokat, de amikor a mondat hangzását vizsgálta, akkor azért mindig figyelemmel volt arra, hogy a mondat hogyan illeszkedik a szövegbe.
Vaha Imre hogy kapcsolódott ehhez a munkához?
Tulajdonképpen két ágon kapcsolódtam, mert az Akadémiai Nyelvtudományi Intézet, ahol először dolgoztam, engem bízott meg azzal, hogy Pécsi Blankának a megjegyzéseit végighallgassam. Ezért is volt lehetséges, mert ebben az időben én már tanítottam a rádióban beszédet. Tehát itt találkoztam Pécsi Blankával, másrészt ilyen alapon Deme rám bízott az EGRI kiejtési konferencia után egy fejezetet, amelynek a lényegét nekem kellett volna megírni. Ez volt a szövegfonetikai fejezet, a mondat és a szövegfonetika. A mondatfonetikát Elekvi Lászlóval együtt írtuk meg, az egész összefoglaló kötetet pedig bár én írtam meg egyedül, az tavaly jelent meg igényesen magyarul címmel. Most, ami Demével kapcsolatban. A legfontosabb, hogy a nyelvművelést nem nyelvcsőzködésként tette általánossá, és mozgalmat hozott létre a beszélni nehézzel, egy olyan gárdát, amely kovásza lehet annak, hogy tudatosan és igényesen beszéljünk. A másik az rám vonatkozik, az a magam élménye vele kapcsolatban, hogy engem is, mint olyan sok más fiatal kutatót segített a pályámon az elindulásban, segített olykor kemény kritikájával, és minden körülmények között segített azzal, hogy időnként elismerte a munkánkat, és segített a továbblépésben. Nevelt.
Benkő Péter vagyok Budapestről, villamosmérnök vagyok. Amikor 16 évesen először találkoztam professzor úrral egy táborban, megnyitó beszédét azzal kezdte, hogy elnézést kér mindenkitől, most le fogja venni az öltönyét. Ez úgy nagyon megragadott manapság, mert elég kevés ember van, aki megkérdezi, hogy leveheti a zakóját azelőtt, hogy beszélni kezd. Tehát professzor úr már idős volt, senkitől se kellett megkérdeznie, hogy leveheti-e. Természetesen levehette, de nagyon tisztelt mindenkit. Úriember olyan szeretne lenni, mint a professzor úr. Az illemszabályokat nem lehet akárkitől megtanulni egy tankönyvből. A viselkedés magával hozza, tehát a kisugárzásra figyeltem akkor is, és hát most is igyekszem. Ez professzor úrnak abszolút megvolt minden helyzetben. Amikor egy fél évvel ezelőtt fölkerestem, akkor már a memóriájával hát gondok akadtak, de kopogtam, kinyitotta az ajtót, egyből mondta, ó, szervusz Péter! Hát, azt hiszem ez volt a legjellemzőbb a professzor úrra, hogy mindenkit személy szerint ismert, és a személyek érdekelték őt igazán.
Kende Adrián vagyok, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar szakán tanulok, de ezelőtt Vácon jártam iskolába, és ott kapcsolódtam be az anyanyelvi mozgalomba, és így ismerkedtem meg professzor úrral is. 2002-ben az Anyanyelvápolók Szövetségének egy ifjúsági táborában voltam Balatonbogláron, és ott általános iskolásként nagy szeretettel és nagy izgalommal vártuk professzor urat, és a tanárok gondolták, hogy készüljünk egy kis köszöntő műsorral neki. Emlékszem, hogy még egy dalt is tanultunk, a Széles a Balaton vize, mert hogy professzor úr ezt nagyon szereti állítólag. Aztán, amikor megérkezett, nagy izgalommal elénekeltük, és még ő is bekapcsolódott közénk. A másik pedig, amikor Vácon a beszélni nehéz körvezetők táborában találkoztam vele, én akkor középiskolásként elkezdtem vezetni egy szakkört, és hát találkoztunk a kollégiumban, amikor megérkezett, bemutatkoztam neki, és azt mondta, hogy ő ugyan hölgyekkel nem szokott kezet fogni, de aki ilyen hatalmas munkát végzett, azzal most mégis kezet fog. És ez nagyon jól esett tőle. Ez a figyelmessége, hogy úgy mindig ott volt, mindig volt egy-két jó szó, egy-két humoros megjegyzés mindenkihez. Ez számomra egy nagyon meghatározó élmény.
Bencédi József főiskolai tanár.
Deme Lászlóval én az összes kollégiumban találkoztam. Ő egy évfolyammal fölöttem járt. Egyébként ugye 8 nappal idősebb vagyok őnála. Deme Lászlóban én egyrészt kitűnő szakmai kollégát veszítettem el, másrészt én azt hiszem mondhatom nyugodtan, hogy egy kedves, aranyos, segítő jó barátot. Ő benne én mindig és mindenek előtt a kitűnő nyelvészt, a nyelvész kutatót láttam, aki tel is tele volt invencióval, az új iránti érdeklődéssel. Állandóan az újat kereste, és szenvedélyesen kutatta is az újat. Hát a legelső ilyen példája ennek a nagy doktori akadémiai értekezése, a mondatszerkezeti sajátosságok gyakorisági vizsgálata. Ez egy 400 vagy 500 oldal terjedelmű monográfia, tel is tele van számadatokkal. Egyrészt hihetetlen sok újat tárt föl a mondatszerkezet belsejéből, de nem kis részben a szövegszerkezet sajátosságaiból is. Aztán ilyen jellegű munkája volt az igazában általános nyelvészetként emlegetett könyve, amit pozsonyi vendégprofesszorsága idején hozott össze, a nyelv és a beszéd. Az, hogy olyan területeket keresett, amivel még nem igen foglalkoztak ehhez, még egy területet tennék hozzá, ez a szövegtan. A szövegtant Magyarországon a 60-as évek közepéig nem igen művelték. És aztán 68-ban volt egy szövegtani konferencia Kaposváron. Ennek a fő-fő előadója és a leginkább tartalmas és sok újat hozó előadója Deme László volt. És aztán egymás után születtek a szövegtannal kapcsolatos tanulmányai. Lehet mondani, hogy valami újba ugrott bele, amikor Pécsi Blanka létrehozta a Kazinczy alapítványt és a Kazinczy kiejtési versenyeket. Ezeknek egyrészt a megalapozását ő végezte, mint kitűnő szervező. Ugye egyrészt a beszélni nehéz rádióadás elindításában, másrészt aztán a beszélni nehéz körök megszervezésében való közreműködését kell emlegetni. Kell még szólnom a baráti oldalról. Nekem nagyon sokat segített a pályámon. Amikor készítettem a kandidátusi értekezésemet, annak a koncipiálásában, annak az összeállításában, szerkezetében nagyon sokat segített. Aztán én tanítottam a MOSZ újságíró iskoláján, és ott a vezetőség kérésére összeállítottam egy tankönyvet, a sajtónyelvet. Ennek az ugyancsak a szerkezetében, a részleteiben nagyon-nagyon sok segítséget kaptam Demétől, és aztán folytathatnám a pályám további részleteit, ahol ugyancsak sok-sok segítséget kaptam.
Számunkra a leglátványosabb része az ő munkásságának mégiscsak az Anyanyelvápolók Szövetségével kapcsolatos tevékenysége volt. A tudományos kutatásaiban mi annyira nem láttunk bele, hiszen sok olyan munkában is részt vett, amelyben egy volt a sok kutatók közül. Ilyen volt ugye az helyesírási munkássága, a tárnyelvgyűjtésben kifejtett munkássága is. Tehát a
sok név közül nem biztos, hogy feltűnik, hogy ott van Deme László is a munkatársak között. A tudományos világban mi az, amire a leginkább fognak emlékezni az ő munkásságából? Mi az, amit esetleg tovább kutatnak, ami jelentős és Deme László nevéhez fűződik?
Hát mindenek előtt kell mondanom a mondatszerkezeti sajátosságokat, amelyek aztán ugye érintkeztek és tovább mentek a szöveg irányába, és akkor ezzel kapcsolódóan rögtön a szövegtani kutatások és munkálkodások, aztán az általános nyelvészeti. Az az érdekes tudja, hogy mi minden irányba dolgozott és kutatott Deme László. Hogy fért ez bele egy ember életébe? Hiszen gyerekei voltak, unokái, dédunokái, felesége volt, jó férj volt. Sokat beszélgettünk a családi életéről, a családon belüli tevékenységéről, és akkor még mindezek mellett ott volt ez a mérhetetlenül gazdag tudományos tevékenység. Azt lehet mondani, hogy szinte minden területen az ember ma úgy nézegeti a bibliográfiát, de mert biztos, hogy ott van az elsők közt.
Palincsák Enikő vagyok, a Budapesti Gazdasági Főiskola pénzügyi és számviteli karára járok. Egy fiatal számára, aki keresi a helyét a világban, nagyon sokat segít az, hogy egy példakép áll előtte, hogy iránymutatást, támogatást kap. És professzor úr számunkra ezt a támogatást megadta. A tiszteletet, szeretetet, bámulatot, amit mi éreztünk iránta, közvetlenséggel és szeretettel hálálta meg. Professzor úrra mindig is felnéztem azért, mert a hatalmas tudás birtokában mégis szerény tudott maradni, hogy ezzel a tudással ő nem feltétlenül hatalmat akart negatív értelembe birtokolni, hanem megosztani velünk, megsokszorozni ezt a tudást.
Terjéki Tamás vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar szakán végeztem. Professzor úrral úgy találkoztam először, hogy a Szegedi Gábor Dénes beszédművelő köréből mentem a Győri Kazinci táborba. Az ottani előadás az nagyon megfogott. Ugye akkor a hanglejtésről, hangsúlyozásról mondott nagyon sok fontos dolgot, ugye ezen a táboron készülünk fel az országos Kazinci versenyre, tehát ez nagy segítség volt abban, hogy később eredményesen szerepelhessünk. Itt egy könyvet is dedikált nekem, amit azóta is őrzök, valamint a szakdolgozatomat Tisza Kécske nyelvjárásából írtam, és ehhez felhasználtam a Magyar Nyelvjárások Atlaszának az anyagát. És ugye professzor úr ennek aktív szerkesztője és gyűjtője volt, tehát például a tiszakécskei felvételeknek az ellenőrzését azt ő végezte. És egyszerűen döbbenet volt látni azt, hogy egy ilyen óriási munkát el tudott végezni a többi nyelvésszel együtt, mert hát abban az időben a politikai viszonyok miatt is, tehát ez egy nagyon nagy munka volt. És az, hogy később magyar szakra mentem, meg úgy határoztam, hogy nyelvészettel szeretnék foglalkozni, nagy része volt ebben professzor úrnak is.
Muszka Ágnes vagyok, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója. Egy ifjúsági anyanyelvi parlamenten professzor úr a magyar nyelvről beszélt, és emlékszem arra a hatalmas nagy szeretetre, ami árad belőle, amikor a magyar nyelvről, az anyanyelvről és a magyar szavakról beszélt. További emlékem az utolsó, amikor találkoztunk, ez novemberben volt, és talán azt hiszem, hogy ez volt professzor úrnak az utolsó olyan rendezvénye, amin ő is jelen volt. 89. születésnapján köszöntöttük, És professzor úr fölállt, és megköszönte az ott lévő ifjúságnak, hogy ott vagyunk, és hogy tovább visszük ezt a mozgalmat, amit ő elkezdett. Szerintem professzor úr előadásai abban voltak jók, hogy az ifjúságot látta a jövőnek, és ezt tudatta is velünk, és nem lenézett minket, és nem nézett kevesebbnek magánál minket, hanem valaha mondhatnám azt is, hogy vele egyenrangú partnerekként kezelt. És ez volt az szerintem, ami miatt hozzánk tudott szólni, és megértettük az ő gondolatait.
Kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók Szövetsége társelnöke, az ifjúsági tagozat vezetője.
1975-ben Sárospataki diákként a Rákóczi Gimnázium növendékeként részt vettem a Kazinczy verseny országos döntőjén. Deme professzor úr ott a bírálóbizottság elnöke volt. Vélhetőleg nem az ott megszerzett érem az, ami igazán az 1975-ös versenyt számomra emlékezetessé tette, hanem annak a három napja is azoknak az embereknek a hatása többek között professzor úré, akikkel ott találkoztattam akkor személyesen először. De vélhetőleg erre nagyon ráerősített, hogy egy hónappal a győri döntő után Sárospatakon, a várban, a lovakteremben találkoztam vele. Patakon akkor volt egy szokás, hogy havonta egyszer Pályám emlékezete címmel előadássorozatot szerveztek, és jeles pataki diákokat hívtak meg, és professzor úr is a leghíresebbek közül való volt. Az előadását követően néhány szót váltottunk. Egészen megható és meglepő volt, hogy mondta, emlékezett arra a nagy darab fiúra, aki a győri döntőn a sárospatakiakat képviselte, és érmes lett, és a lelke örült annak, hogy az ő alma máterének egy kései utóda az, aki szintén érmes lehetett. A beszélni nehéz mozgalomhoz Pécsi Blanka révén kapcsolódtam a Kazinczy versenyek győri döntőin, később fölkészítő tanárként 1981 óta rendszeresen részt vettem. Ott minden évben találkoztunk professzor úrral is, és 1984-től szinte két heti kapcsolatunk alakult ki. A találkozókon, az országos rendezvényeken, a rádióban, a beszélni nehéz körvezetők beszélgetésein gyakran találkoztunk. Nem véletlen az sem, hogy ő minden alkalommal fontosnak tartotta, hogy az ifjúsági tagozat rendezvényein ott legyen. Hiszen egyszerűen az életkorunkból fakad, hogy azok a mai 10-20 évesek, akik néhány évtized múlva, vagy akár csak egy-két évtized múlva meghatározó szerepet fognak betölteni munkahelyükön és sok más helyen is, irányítani, vezetni fogják ezeket a megkezdett mozgalmakat, kezdeményezéseket, és ha nem gondoskodunk idejében az utánpótlásról, akkor ezek az ügyek elvesznek.
Annak, aki kívülről látja a szövetséget, érdekes lehet, hogy egy 90 év körüli mozgalomvezető hogy vonzhat fiatal általános iskolás, középiskolás vagy egyetemista fiatalokat egy mozgalomba, hogy találják meg ezek a nagyon különböző generációk a közös hangot.
A fiataljaink jelentős része a ma átalakuló, globalizálódó világban rengeteget panaszkodik arra, hogy a saját szűkebb környezetében nagyon sok az értetlenség, nagyon sok a bántás, a megalázás, ami őket éri. És keresik azokat a helyeket, fórumokat, ahol hozzájuk hasonló gondolkodású, értékrendű emberek vannak. Márpedig Deme professzor úrnak a világos értékrendje, amit az előadásaiban elmondott, ez azoknak a fiataloknak a lelkét nagyon erősen megérinti, akik ezekre a szép, emberi, hagyományos értékekre hajlamosak, és akik szívesen maguk is igazodnak ezekhez. Ez az elmúlt 35 évben egyáltalán nem változott, tehát az fogott meg engem is annak idején. Tehát az az életbölcsesség, az a higgadtság, ahogyan beszélt különféle kérdésekről. Tanárként egy kicsit más, már fiatal tanárként is, mert ott már részben az ő művei, cikkeit olvasva, az édesanyja nyelvünkben megjelenő írásait valamennyire megismerve, hogy egyszerűen tananyag volt annak idején magyar szakon Deme Lászlónak nem egy könyve. Tehát ezek egyre tudatosabbá tettek engem. De még egyszer mondom, a tizenéves valamikori múltam, és a mai tizenéveseknek a jelene és gondolkodása ebből a szempontból szerintem hasonló vagy azonos. A léleknek, a szemléletnek, az értéktiszteletnek egy olyan kikristályosodott vonatkozása ez szerintem, amely kortól és koroktól független.
Mi volt az, ami megfogta az embereket Deme Lászlóban?
Például az, hogy hogyan lehet valaki demokratikusan működő mozgalomnak a vezetője. Hogy noha ő az egyszemélyi vezető és a motor és a lélek benne, de nem azt érezteti a többiekkel, a körülötte lévőkkel, hogy csak neki lehet igaza. Tehát egy jellemző fordulat. Amikor a Magyar Rádió Beszélni Nehéz című műsorában a példamondat magyarázatokat kaptam feladatul, és azokat írogattam. Rendszeresen egyeztettem vele a felvétel előtt. És amikor valamivel nem értett egyet, akkor nem azt mondta, hogy ez nem jó, hanem nem volna-e jobb így, vagy nem lehetne ezt másként mondani. Ezek olyan kicsi különbségek, amiket az ember jól érez, hogy a Beszélni Nehéz körvezetőkkel, amikor találkozunk, mindenki egy ilyen nagy tekintélyű professzorhoz nyugodtan oda mehet, és lehet vele beszélgetni mindenféle kérdésről, ami hozzánk tartozik, és ezért vált természetessé egy idő után, hogy mindenki egy ölelésre, két puszira oda ment hozzá, és mint a jóságos nagyapa egyik oldalról, aki a hatalmas nagy családjának, hiszen jó sokan vagyunk, hála Istennek, ő tagjait számon tartja, megbecsüli. Mellette ott volt a nagy tekintélyű vezető, és ott volt a hatalmas tudós, aki egyszerűen megfellebbezhetetlen volt, és megkérdőjelezhetetlen volt a maga megállapításaival. És nagyon érdekes, hogy a Beszélni Nehéznek, vagy most a Szóról Szóval című műsornak a példamondatait, annak kiejtését, jelölését időnként kétségbe vonják, de érdekes, hogy amiket ő megállapított, azokat általában elfogadták, később is. Mert hogy annak megvolt a kristálytiszta logikája. Teljesen világos volt az a magyarázat, amit megfogalmazott ezek kapcsán.
Neiberger Eszter vagyok, az ELTE BTK másodéves hallgatója. Én mindössze csak 4 éve ismertem meg Deme professzor urat, mégpedig a ifjúsági anyanyelvi tábor keretén belül, ahol előadást tartott, ugye, minden évben visszajáró vendég volt, és már első alkalommal lenyűgözött az, hogy ez a kis termetű öregember kiáll oda a hallgatók, a diákok elé, és termetbe töltő hangján megszólal, és minden egyszer valami nagyon-nagyon értékes gondolatot próbált velünk megértetni és közölni, és nem csak a nyelv helyességi, nyelvhasználati dolgok terén, hanem életvezetési, meg viselkedés, kultúrabeli problémákat pedzegettünk ezeken az előadásokon. Amit nagyon-nagyon értékeltem professzor úr személyiségében, hogy mindig megőrizte azt a zseniális humorát, ami azt hiszem, hogy az egész életnek a megédesítője lehet, hogyha valaki osztogatja, és azt az életerőt, ami sugárzott belőle, hogy például minden évben az előadásán mondta, hogy hát most már következő alkalommal tényleg nem fog felállni, mert nagyon megterhelő, mégis minden előadását állva adta elő.
Pölcz Ádám vagyok, az ELTE BTK magyar szakos hallgatója. Engem az mindig nagyon nagy meglepetéssel töltött el, hogy mennyire szerette és tisztelte a fiatalabb generációt, és mennyire a jövőt látta bennük. Úgy mindig volt valami jó szava hozzánk, amikor ott ültünk akár egy anyanyelvi parlamenten, akár egy írnyitó tanácskozáson, és nagyon szimpatikus volt az, hogy megpróbálta átörökíteni ezekben a beszédekben, ezekben a hozzászólásokban az élettapasztalatát nekünk, megpróbálta átadni azokat az értékeket, amiket ő 80-90 év alatt felhalmozott az életében is. És jó volt látni azt, hogy egy ilyen kerek egész élettapasztalat gyűjteményből kaphatunk valamit, mi is egy kis kóstolót. Mindig azt hallottam tőle, hogy hogyan lehetne jobban csinálni. Persze elmondta a hibákat, de mindig ott volt mellette az, hogy hogyan lehet jól csinálni, hogyan lehet kijavítani. És ez is ugye a nyelvművelésnek szerintem egy fontos része, hogy megmutassuk, hogy hogyan lehet jól csinálni. Nem erőszakosan, nem előíróan, hanem a saját gyakorlatunkon keresztül.
Gyógyszerészként. Általános iskolás koromban lettem tagja a mozgalomnak, és azóta ismerem Deme professzor urat. Ifjúsági vezetőségi tagként számos anyanyelvi rendezvényen megfordultam, ahol professzor úr is jelen volt, mindig nagyon közvetlen volt, oda lehetett menni hozzá, lehetett vele beszélgetni, lehetett tőle kérdezni. Emlékezett, hogyha a rádióműsorban írtunk levelet, és abban írtunk valamit egy-egy táborral, vagy eseménnyel kapcsolatban. Nagyon szerette a fiatalokat, nagyon szeretett köztünk lenni. Amikor már nem tudott eljönni az egyes rendezvényekre, akkor is mindig külön kiemelte azt, hogy üdvözli a fiatalokat, akikben ő mindig a jövőt látta, és ebben az ifjúsági tagozatban is mindig a jövő anyanyelvápolóit látta. És egy idézet, ami megmaradt bennem: a mai fiatalok neveletlensége a jövő generáció normájává válik.
Erdély Zsófia vagyok, a Szemelvesz Egyetemnek a hallgatója. Deme professzort én legtöbbször ifjúsági találkozókon hallottam megszólalni. A legmegragadóbb az ő megszólalásában mindig az volt, hogy olyan szeretettel fordult a fiatalokhoz, és mindegyik beszédébe egy kicsit belecsempészte a családját. Az egyik legélénkebb emlékem róla, amikor a Gundel középiskolában voltunk egy kihelyezett találkozón, és Deme professzor elővette a mobiltelefonját, hívott magának egy taxit, és azt mondta, hogy Deme László névre. És amikor megérkezett az autó, akkor görnyedt háttal, lassú léptekkel, a gyűrű ott volt az ujján, mint mindig, és kísértelt az ajtón.
Reiser György vagyok, a Szemelvesz Egyetem beszédművelőkörének vezetője. Deme László professzor urat még gimnazista koromban ismertem meg, amikor a Nyíregyházi Krúdi Gimnázium tagjaként egy nyelvűvelő rendezvényen találkoztam vele. Ha jól emlékszem, ez egy valószínűleg helyesírási verseny volt, ahol egy könyvet is nyertem. És emlékszem, hogy professzor úr egy szívélyes gratulációt írt bele, és utána még sok-sok könyvet ajánlott nekem. Deme professzor úr közel tudott kerülni mind a az idősebb korosztályhoz, mind az egészen fiatalokhoz, a kisiskolásokhoz is, és a nyelvhasználatot olyan illusztrációkkal tudta elénk tárni, amelyeket mindenki egy életre megjegyzett, mert olyan emlékezetesek voltak. Például a különböző nyelveknek a gondolkodás módját mutatta be azzal, hogy elmondta, hogy a magyarok, meg a németek, meg az angolok hogyan számolják meg az ujjaikat. Tehát, hogy a magyar embernek ő azt mondta, hogy ugye 20 ujja van, mert a kézujjait is, meg a lábujjait is ujjaknak nevezi, és teljesen igazuk van, mert anatómiailag hasonló az eredetük. Az angolban, meg a németben viszont a lábujjaknak, illetve a hüvelykujjnak külön elnevezése van, és valahol ez is érthető, mert most már, hogy másra használjuk őket, más lett a funkciójuk. Úgy érzem, hogy Deme professzor úr személyében a nyelvi édesapánkat vesztettük el.
Sinkó Gábor vagyok, egy Csongrádból. Én professzor úr 1994-ben a hagyományosan csongrádi tábornak nevezett anyanyelvi táborban ismertem meg, és akkor lévén csupán 13 éves, azóta végigkísérte az én felnövekedésemet. Később Szegeden jártam egyetemre, és mivel professzor úrnak is komoly szegedi múltja van, így sok közös témánk volt. Ráadásul akkor még magyar szakra is jártam, de egyből angolon végeztem, és professzor is tanította az angol tanszéken is, úgyhogy még el is összekötött minket. Szeretettem vele beszélgetni, és ő is szeretett velem Szeged miatt. És én megtiszteltetésnek vettem, hogy ha nem is anyanyelvi rendezvényen találkoztunk, akkor is nem tudtam elég hamar elindulni felé, hogy ne ő induljon el én felé.
Deme Lászlóról mondta el emlékeit Vaha Imre, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének nyugalmazott munkatársa, főiskolai docens, Bencédi József nyelvész főiskolai tanár, Kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók Szövetsége társelnöke, az ifjúsági tagozat vezetője, valamint az Anyanyelvápolók Szövetsége ifjúsági tagozatának tagjai, Benkő Péter, Kende Adrien, Palincsák Enikő, Terjéki Tamás, Muszka Ágnes, Neiberger Eszter, Pölcz Ádám, Orosz Tamás, Erdélyi Zsófia, Krajcer György és Sinkó Gábor. A Nyelvédesanyánk mai adásának végén köszönöm figyelmüket, technikai munkatársaink Fülöp Csaba és Bójás János, valamint a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is. A szerkesztőt Szabó Csillát hallották.